Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ?
Aha, aha, aha.
Heuréka élmény. Jövőkutatás a Millás reggeliben, a Spark Institute et IBS szakmai támogatásával. Csak jövő időben beszélünk.
És a múlt héten arról beszélgettünk éppen, hogy 2019-nek mik a nagy trendjei, vagy mik lesznek a nagy trendjei, és szó esett a beszélgetésben, amit egyébként vissza lehet hallgatni a millastegeli.hu-n a podcastek között arról, hogy például a 3D nyomtatás egy olyan téma, amiről korábban nagyon sokat beszéltünk, aztán valahogy így csendben, valahogy így a kertek alatt így mégiscsak bekúszott az életünkbe, és eléggé kiaknázatlan, vagy nem tudom, hogy kiaknázatlan, de minden esetre nagyon sok lehetőséget rejt. Éppen ezért van itt velünk a stúdióban Szabó Péter, a 3D Printing Solutions technológiai vezetője, hogyha jól sikerült a tisztet kimondani. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok én is!
Na, nézzük akkor egyáltalán, hogy hol tart ez a 3D nyomtatás. Ugye korábban jó párszor a lakossági részét hallottam elbagatelizálni, hogy persze, hát, hogy veszünk egy ilyet a gyereknek, hogy szórakozzon vele, és akkor tud nyomtatni magának ilyen játékautót, vagy karácsonyfadíszt, vagy ilyesmi, és akkor szuper, tök jó, ennyi.
Ez alapján abszolút tényleg gyerekcipőbe jár ez a technológia, de nagyon sokféle dologról beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy 3D nyomtatás. Tehát vannak gépek, amik papírból, műanyagból, műgyantából, vagy esetleg fémből, kerámiából képesek dolgozni. Ami a köztudatban nagyon gyorsan bekerült az elmúlt mondjuk 5-6 évben, ezek a kicsi, egyszerűen használható, kis műanyagolvasztásos 3D nyomtatógépek, amikre tényleg minden háztartásban akár szükség lehet, hiszen minden háztartásban használunk műanyag alkatrészeket. Viszont azért messze nem ott tart a technológia, ahol ez egyébként fogyasztói piacra szánt termék pozícionálja magát, csak a többi az mondjuk a lakosság számára nem túl érdekes. Elég jó párhuzamba lehet állítani mondjuk az internet fejlődésével, amikor ugye annak idején azt mondták nekünk, hogy egy kattintással leszünk a világ összes könyvtárának mondjuk az információs tartalmától. A valóság ehhez képest meg az volt, hogy betárcsázós internettel éjszaka töltöttük le, nem tudom, Pamela Anderson képeit, mert senki nem a Harvard könyvtárát bújta. És nagyjából ugyanez a helyzet most a 3D nyomtatással, hiszen az internetnek is kellett 20 év, hogy eltelje, hogy most már tényleg a zsebünkben a széles sáv, a buszon ülve, nem tudom, japán nagysebész tudok munkaközben 4K-ban nézni. Ez lesz valószínűleg a 3D nyomtatással, és nem is biztos, hogy szükséges neki 20 év majd. Uh-huh. Minden ilyen disruptív technológiára nagyjából igaz ez a Gartner görbe, aminek az elején egy nagyon meredek emelkedés van, hogy amikor óriási ígéretek vannak egy újonnan megjelent technológiával kapcsolatban, és felkapja a média, bekerül a köztudatba, stb. Aztán utána következik egy óriási zuhanás, egy meredek zuhanás, a csalódás korszaka, amikor rájövünk arra, hogy mégsem fog világbékét hozni az internet egy hét alatt, mégsem fogjuk az összes tárgyunkat,
a
összes
Harvard
szervünket.
A könyvtárnak a könyvei pénzbe kerülnek.
Így van.
Ingyen.
És utána jön ez az óriási csalódás, na most már ezen is túl van a 3D nyomtatás szerintem, és utána jön egy valódi fejlődés, ami nem ilyen gyors, nem ilyen meredek görbe, de egy sokkal biztosabb eredményt hoz magával, ahogy ez hozta az internet is. Nyilván ez kevésbé clickbait, nem annyira kerül be a címlapokra, viszont a háttérben óriási ipari cégek elkezdik használni ezt a technológiát. Tehát nagyon látványos, amikor Obamát beszkennelik, meg mindenki tudott, hogy jodafejes bögrét nyomtatni magának, De a valódi fejlődés akkor lesz, amikor a tárgykultúránk alakul majd át, amikor úgy állítunk elő tárgyakat, hogy nem csak magát a tárgyat készítjük mondjuk 3D nyomtatással, hanem a gyártósor gépei, alkatrészei, akár a gyártósoron dolgozó ember ruházata, célszerszámai is már mind-mind ilyen speciális módon készülhetnek el. Aha.
No, hát zene füleimnek, de tényleg átment a mainstream gazdaságban már egyes területeken? Mely területek ezek? Mire használják ma a 3D nyomtatást?
Egyrészt van mondjuk a csúcsa, a high-tech része, ami inkább kutatásfejlesztésről szól. Ez elsősorban a repülőipar, autóipar és persze az űrkutatás. Ha mondjuk a hazai viszonylatot is beleveszem, és elég reprezentatív lehet azért, hiszen az autóiparunk az egészen jónak mondható. A gyártásban már eszméletlen nagy hatékonysággal alkalmazzák itthon is. Tehát ebben szerintem nem vagyunk lemaradva mondjuk a nyugat-európai vagy akár a tengeren túli országokhoz képest, hiszen azok az autógyárak, akik itthon gyártanak, fejlesztenek, és ezeknek a beszállítói megkövetelik a legmagasabb technológiai szintet, és ha így hatékonyabban, gyorsabban, pontosabban lehet dolgozni, akkor nem kérdés, hogy beruháznak-e vagy adaptálják-e a technológiát, és ez napi szinten gyakorlat már itthon is.
És ez lefog, vagy legyűrűzhet majd egész KKV, vagy egész ilyen háztartási szintre? Mert ugye a hype, amiről te is beszéltél, az valahogy úgy nézett ki annak idején, hogy ez a 3D nyomtatás, ez azért fogja felforgatni az életünket, mert nem fogunk boltba járni. Azt fogjuk csinálni, hogy ami ilyen tárgyra nekünk szükségünk van, annak a prototípusát, vagy ezt a képét letöltjük az internetről, otthon kinyomtatjuk egy 3D nyomtatóba és viszontlátásra. Tehát ez volt az ígéret.
Így van, most ez a buborék, ez kipukkant, és az arany középút, vagyis a fenntartható útvonal az valahol a két véglet között lesz. Nincsen mindenkinek szüksége otthon 3D nyomtatóra. Ezt mondjuk ki. Szerintem ez valóság. Mondom én ezt úgy, hogy egy olyan cégnél dolgozom, akik 3D nyomtatók értékesítésével is foglalkozunk. Viszont magát a technológiát elérhetővé kell tenni mindenki számára. Tehát ez egy olcsó, környezetbarát, hiszen akár lebomló műanyagokkal is tudnak dolgozni ezek a gépek. És fenntartható módja a műanyag tárgyaink előállításának.
Akkor ez olyasmi lesz, mint most ezek a fénymásoló szalonok?
Pontosan ez lett volna.
3D szalonok a túróba 15 évvel ezelőtt vett csaptelepemnek a műanyag micsodája elromlott, elviszem, nyomtassátok már ki, beszkennelék, kinyomtatják, ár 2315
forint. Te viszed USB-n a terveket.
Pontosan
is.
Erről van szó. Na. Tehát mint az ilyen copy shopok franchise rendszer alapján lennénk, egy digitális nyomdának a 3D nyomtatás is szolgáltatás kell, hogy legyen. És pont az a helyzet, mint egy A3-as vagy ilyen poszter nyomtatása, nincs szüksége mindenkinek otthon ilyen nyomtatóra, de ha szükségem van egy ilyen nyomtatásra, tudom, hogy hova menjek a pendrive-ommal. Ugyanez lesz a helyzet. Sőt, már a nagy, akár háztartási készülékgyártó cégek is igyekeznek átszervezni mondjuk a pótalkatrész ellátásukat ennek megfelelően, hiszen ha már a gyártás lehet lokális ezeknek a kis gépeknek hála, a dizájn viszont maradhat globális. Tehát ugyanúgy mondjuk az a, nem tudom, japán vagy holland formatervező tervezi meg a porszívónknak a gombját, amikor nekem egy pótalkatrészre van szükségem, akkor nem biztos, hogy a távol-keleten fröccsöntéssel előállított 10 millió darabból kell egyet áthajóztatni.
Biztos,
az óceánon, és eljutatni hozzám.
Igen,
hanem 5 eurócentért mondjuk letöltöm ennek az alkatrésznek a tervrajzát, és elmegyek a kis pendrive-ommal egy olyan szolgáltatóhoz, akit mondjuk a porszívógyártó cég minősített, tehát olyan minőséget tudnak előállítani, amikre ők mondjuk garanciát.
Ez mondjuk a lakossági állani. Része, picit az ipari részéről is beszéljünk meg arról, hogy egyáltalán az elején volt egy mondatod, ami érdekes volt, ugye mindenki ezekre az ilyen különböző műanyaggal, meg mindenféle ilyen műanyag származékkal dolgozó 3D nyomtatókra gondol, de azért volt itt érdekes ez a kerámia, fém, stb. Zenélünk egyet, és akkor erre visszatérünk, mert ez nagyon érdekes. Ez továbbra is a Millás reggeli, azon belül pedig Heuréka élmény rovatunk. Szabó Péter, a 3D Printing Solutions technológiai vezetője van itt velünk, és egy picit arról beszéljünk, hogy ipari szinten miért érdekes, hogy érdekes ez az egész.
A hallgató írt erről.
Igen?
3D nyomtatással csinálják a turbinák pengéit a GE-nél például, hoz egy teljesen életszagú és hétköznapi példát.
És nagyon jól informált, mert való igaz, hogy így történik. A GE ezeknek a turbin alapátoknak az előállítását sokkal gyorsabban és olcsóbban tudja megcsinálni 3D nyomtatással. Titánból készülnek egyébként ezek a lapátok, mint a hagyományos módon, amikor ugye mondjuk egy CNC forgácsolóval egy tömbből faragják ki ugyanezt a geometriát. Hiszen akkor az összes forgács az felesleg, gyakorlatilag a kukába megy, lassabb a folyamat, így pedig additív módon felesleget nem produkálva, sőt olcsóbb alapanyagból, hiszen porból, nem egy tömbből kifaragva kell előállítanom valamit, ugyanazt létre tudom hozni, sokkal gazdaságosabban és rövidebb idő alatt.
Akkor ez a, hogy milyen anyag az, amivel működik, tehát gyanta, műgyanta, műanyag, tudom én, papírt is említettél?
De engem ez meglep, maga a technológia is, hogy lehet papírból is, műanyagból is, ne adj Isten, nemesfémből is, meg ezekből a kompozit anyagokból is egyaránt nyomtatni. De a technológia
nem ugyanaz tart, a gép tudja ezeket. Mindegyikre van egy adott eljárás. Van közös is bennük, az, hogy például vízszintes rétegekből pakolják össze a tárgyakat. A felhasznált alapanyag, meg ezeknek a rétegeknek az egymáshoz ragasztása és a rétegekből a modellépítése szokott különbözni. A fémeseknél például ott egy nagyon finom szemmegoszlású por az alapanyag, amit elterítünk mondjuk egy A4-es papírméretű asztalon, és egy lézersugár összeolvasztja azokon a részeken, ahol a keresztmetszet ezt igényli, és akkor utána egy következő porréteget hordunk fel, aztán megint hozzáolvasztjuk. Gyakorlatilag, mintha nagyon apró részecskéket hegesztenénk össze egymáshoz. Ennek eredményeként viszont egy öntvényminőségű fémalkatrészt kapunk, ugyanúgy, mint hogyha hagyományos technológiát
gyártanak. Belekapaszkodnék a minőségbe. Ez nyilván, ahogyha a GE turbina lapátokat csinál ebből, az azt jelenti, hogy ez minőségben teljesen ugyanolyan, mint a régi technológiával készültek, ugye?
Így van, csak sokkal gyorsabb, és kevesebb felesleget készít ez a fajta módszer. Az igazsághoz azért hozzátartozik, hogy pontosságra sosem lesz olyan önmagában a 3D nyomtatás, és mondjuk most a fémekről beszélek, mint amilyen a forgácsolással, akár CNC-vel történő megmunkálás. A jövő, vagy az optimum, az megint csak a kettőnek egy ilyen kevert változata.
Nyomtatnak egy alapot, és akkor utána kicsit rá.
Így van. Tehát mindegyikből az előnyt használjuk ki. A nyomtatás előnye, hogy bármilyen őrült formát meg tudok csinálni, amit nem lehetne kifaragni belülről például. A gépi megmunkálás előnye pedig, hogy mondjuk nem 500 milliméteres pontossággal dolgozok, mert mondjuk ekkora szemcse nagysága a pornak, amiből nyomtatni tudok, hanem mondjuk 5000 milliméteres pontosságom van, mert így tudok a marószer számommal megmunkálni fémet. Most, ha kettőt kombinálom, akkor lehet, hogy csak egy 10 millimétert kell levennem a nyomtatott alkatrészről a CNC-vel, mégis egy nagyon komplex geometriát elő tudtam állítani minimális felesleggel, és a korábban szabványosított pontossággal.
Oké. Vegyük sorra a területeket, mert ahogy mondod, hogy miből lehet 3D nyomtatással dolgozni, az 1000 területet. Ugye beszéltünk az iparról a turbinalapátok kapcsán, de például gyakorta lehet látni az egészségügyi alkalmazását különböző protéziseknek az előállításával, sőt szerveket nyomtatnak.
Így van, ez egyik leggyorsabban.
Történik?
Így van, már erre is van lehetőség. Minden évben kijön egy jelentés a 3D nyomtatás jelenéről és jövőjéről, ez a Wohlers Report, és ez a jelentés 2020-ra a 3D nyomtatás már egy 20 milliárd dolláros üzletágnak jósolja.
Ami akkor jó helyen vagytok.
Igen, úgy tűnik, hogy nem fog eltűnni a süllyesztőben. Ami érdekesség volt, hogy 2020-ra ennek a teljes iparágnak, ennek a 20 milliárd dolláros iparágnak a 20%-át már az egészségügy fogja kitenni.
Aha.
Tehát úgy, hogy itt van az óriás autóipar, űrkutatás, repülőipar, és ennek az egyötöde csak az egészségügy lesz. Nyilván fém implantátumokkal, protézisekkel, de akár élőszövettel.
Minden személyre szabottan. Mert ugye eddig az volt, hogy gondolom, hogy az implantátumok is megvoltak.
Így van, hát konfekció méretek voltak.
Hát most gondolj bele, András, hogy mennyire egyszerű lesz itt például a legegyszerűbb dolog, ami talán még így közérthető is, hogy például a koronákat, fogkoronákat, különböző protéziseket, stb. Azokat 3D nyomtatással.
És ez már napi szinten gyakorlat. Igen, Magyarországon is. Tehát ott nem is feltétlenül fémből nyomtatják ki egyből, lehet, hogy egy viaszhoz hasonló kiégethető anyagból, amit utána ugyanúgy a hagyományos fogtechnikai eljárásokkal megöntenek például, de ez a digitális fogtechnika, ez már tényleg itthon is napi szinten gyakorlat, hiszen olcsóbb, pontosabb és gyorsabb tud lenni, mint a hagyományos manufakturális
eljárások. De hogy kell ezt elképzelni? Például itt beszéltünk a különböző implantátumokról, beültetésekről, protézisekről, komoly akár csípő, térd, ilyesmi dolgokról, hogy magának a kórház, tehát itt beszállítók lesznek ugyanúgy, vagy pedig a kórházban saját szakember.
Én úgy gondolom, hogy a kórházban saját szakember és saját 3D labor lesz, mint ahogy már van is. Egyre homályosabb lesz a határvonal mondjuk a műszaki mérnöki tudományok és az orvosi tudományok között, hiszen ha megnézzünk mondjuk egy acsulámokkal irányítható kézprotézist, akkor az egy tökéletes példája az orvostudomány és a műszaki tudományok csúcs területeinek. És valószínűleg ez lesz a jövőben is, tehát igen, lehet, hogy egy orvos az CAD/CAM szakember vagy mérnök is lesz, vagy ha nem, akkor a csapatában biztos lesznek ilyen emberek. Még egy fontos dolog,
tehát akkor az lesz, hogy itt a beteg, hívjunk össze egy konzíliumot.
Így van, vagy nem is biztos, hogy...
Hívjátok a neurológust, és hívjátok a
mérnököt is. Igen. a gépész vagy ipari terméktervezőt.
Egyébként tudod, mi jutott eszembe, hogy miért pont az egészségügybe harapózik el ez a legjobban? Mert itt igazán forradalmi a technológia? Mert turbinalapátokat eddig is tudtunk készíteni. Ott talán racionálisabbá teszi a világot ez a technológia, de azért vesét nem tudtunk nyomtatni idáig.
Igen, hát mondjuk ilyen transzplantálható vesét azért még most sem tudunk nyomtatni, de élő emberi sejtekből vese szövetet már létrehoztak ilyen bioprinterekkel. Ezeket egyébként már nem is a 3D nyomtatáshoz sorolom. A mechanikája nagyon hasonló, egy gépnek szintén additív módon dolgozik, de egy emúzióból élő sejteket rak egy ilyen biokompatibilis anyagból felépített kis rács szerkezetbe. És ha ezt az így létrejött mondjuk szövetet olyan környezetbe helyezik, ahol a sejtek tudnak táplálékot felvenni, akkor mondjuk nem is pusztul el. Ez nem azt jelenti, hogy egy átültethető vesét tudunk nyomtatni, hanem olyan akár emberi vese szövetet, ami mondjuk 6-8 órán keresztül még él. És ezzel lehet gyógyszerkísérleteket végezni, ezt lehet kutatási célra felhasználni, stb. Egyébként nyilván egyszer majd akár keringéssel is lehet előállítani ilyen szöveteket, vagy ezeket a szöveteket beültetve a...
Igen. Hát figyelj, az emberi testben pénz van, úgyhogy valószínűleg előbb-utóbb rájönnek arra, hogy lehet ezt csinálni, úgyhogy már önmagában ez nagyon szkifinek tűnik.
Feltehetem nekem. A kérdést? Igen, okay. Ezek után, hogy tessék mondani, ez nem lehet veszélyes? A mindent meg tudok olcsóbban csinálni országában, ez különösen érdekes kérdés. És ugye a 3D nyomtatás kapcsán is felmerült az a problematika, és ugye azon vitatkoztak a legtöbbet a technológia kapcsán, hogy akkor most lehessen géppisztolyt otthon kinyomtatni, vagy ne lehessen. Gépkarabét, bocsánat, ne írjatok be, helyén vagyok, csak azért a közérthetőségre is fókuszálni kell.
Ja, hát a veszély az minden ilyen új technológiának megvan, mint ahogy ennek is. Én pont ezt a pisztolymizériát nem értettem annak idején sem, hiszen pont Amerikából indult ki ez az egész,
hogy
ott volt.
Van.
Igen, egy texasi fiatalember igazából figyelemfelkeltési céllal nyilvánosságra hozta ezeket a terfájlokat. Az érdekesége ennek az volt, hogy ez nem egy fémfegyver volt, tehát nem arról volt szó, hanem hogy a sivatag is azt bárki reprodukálhatja egy fémnyomtatóval, hanem egy akár pár száz dolláros műanyag nyomtatón előállítható egy olyan lőfegyver, ami ember élet kioltására alkalmas. És ezt megteheti mondjuk egy 10 éves gyerek is, aki hozzáfér egy ilyen
nyomtatóhoz. Igen, mert egyszer lehet vele lőni.
Irodai eszközökből is lehet ilyet csinálni, például egy szögbelőző pisztolyból, vagy
pontosan
egy kötőtűből, és egy pár...
Tehát nem kell 3D nyomtató ahhoz, hogy gonosz dolgokra legyen képes az ember. Seprűnyéből, nem tudom, mindenből készítettek már lőfegyvert. A fémnyomtató az más helyzet, mert azzal tényleg fémlőfegyvert is elő lehet állítani.
Szóval, hogy ha technológia rossz kezekbe kerül, és kóklerek kezdenek el nyomtatni turbinalapátokat a GE helyett, aztán abból nagyobb baj kerekedik, ezek a veszélyek...
Ettől nem kell félni, nem szerintem. Kell félni, és a pisztolynyomtatástól sem, mert mondjuk tényleg... Az Egyesült Államokban bárki vehet mondjuk 25 évesen pár száz dollárért egy lőfegyvert. Itt a műanyag lőfegyver, ugye az átmegy mindenféle fémdetektoron, sőt ez a srác felvitte repülőre, bevitte az izraeli parlamentbe, stb. 500 euróért pedig az osztrák Glocknak is van olyan kerámia lőfegyvere, ami ugyanezt tudja, tehát hogy nem a 3D nyomtatás lesz az, ami fegyvert ad a gonoszok kezébe.
Fejlődnek
a
különböző biztonsági szervek is, úgyhogy...
Igen.
Sumbo hallgató, áldassék a neve, beküldte annak a oldalnak a linkjét, amely idézem, 3D nyomtatás, ipari lakossági felhasználás, 3D családi ház nyomtatás.
Így van, ilyen is van.
Ez most komoly, vagy ez csak valami jó?
Ez teljesen adó? Komoly, nagyon hasonló az eljárás a kis asztali műanyag nyomtatókhoz, csak mondjuk ez egy házméretű masina, és nem műanyagot extrudál, hanem egy 15 centi átmérőjű tömlőn betont. És ez egy ilyen sűrű, földnedves beton.
Kamu, hogy
nem, ez mind még nem ez a standard szociális lakásépítési forma, de már vannak olyan kutatások, hogy ezzel az additív rétegről rétegre történő építkezéssel hogyan tudunk nagyobb léptékben létrehozni tárgyakat. Nyilván megint csak nem a hagyományos technológiát fogja kiváltani, hiszen egyenes derékszögű házat még mindig egyszerűbb betonból zsalúzva téglával készíteni, de a kortárs dizájn meg építészet egyre inkább így az organikus formák felé megy, azokat viszont nem lehet a hagyományos technológiákkal létrehozni, és ilyen módon ezekkel az új 3D nyomtatott házakkal akár szélesedhet, igen, a formai
kelléktára. A rózsadomb ingatlan kínálatot színesítheti előbb-utóbb ez a technológia, tehát hát erre jutottunk.
Egy dolog kiderült a beszélgetésből, amit most sajnos be kell rekeszteni, hogy messze nincsen kiaknázva, mert még tudtuk volna folytatni, úgyhogy Péter, köszönjük szépen, hogy itt jártál nálunk, és egy kicsit a 3D nyomtatás jelenét és jövőjét kutattuk itt a Euréka élmény rovatban. Szép napot és jó munkát nektek!
És köszönöm nektek, hogy itt lehettem, és szép napot kívánok.
Szabó Péter, a 3D Printing Solutions technológiai vezetője, tehát 3D viccesen nem a 3D, hanem free, mint szabad két elvel. Solutions technológiai vezetője volt itt velünk, és kicsit a 3D nyomtatás világába kalauzolt el minket.
Heuréka élmény, a millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok majd. Szakmai partnerünk a Spark Institute at IBS.